Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár így kezdődik: te hozzád teljes szívből. Kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből, hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, mi énekeljük tovább a 226. dicséret első három versét. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, az ének íróval együtt valljuk mi is, hogy rajtad kívül nincs kihez járulnunk, nincs aki, ami beteg, nyomorult voltunkban segíteni tudna rajtunk. és ezért jövünk hozzád. Mert hisszük, hogy kegyelemből te lehajolsz hozzánk, te könyörülsz rajtunk, mert nem a bűnös halálát akarod, nem az, hogy elvesszen, hanem hogy éljen örökké, és hogy neked éljen már ebben a földi világban. És köszönjük, hogy ehhez megvan a hatalmad, hogy át tudod alakítani a mi bűnös szívünket, meg tudsz szabadítani minden tehertől, békjótól, ami ránk rakodott ebben a világban. És Urunk, köszönjük, hogy várhatunk rád, várhatjuk, hogy beavatkozol az életünkbe, várhatjuk, hogy útmutatást adsz nekünk, várhatjuk, hogy vezetsz, és nem hagysz minket egyedül bolyongani, sőt, itt vagy, mert nem is tudnánk nélküled járni a keskeny úton, Uram. Nélküled nincs esélyünk, nélküled nem tudunk gyümölcsöt teremni, nélküled nem tudunk úgy élni, hogy az rád mutasson, az dicsőséget hozzon a nevedre. Ezért várjuk, hogy most is itt légy, szólj hozzánk, lelked által tisztíts, formálj, erősíts, és dicsőítsd meg magad bennünk és rajtunk keresztül. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 9. fejezetének, 9. fejezetének első versétől a 12. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje János evangéliuma 9. fejezetének első versétől így szól hozzánk. Ahogy továbbment Jézus, látott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. Majd azt mondta neki, menj el, és mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti, küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok pedig, és azok, akik korábban látták, hogy koldus volt, azt mondták, nem, de ez az ember az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá. De ő azt mondta, én vagyok az. Megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Ő pedig azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített, rákente a szememre, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és megjött a látásom. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, válaszolta. A 9. fejezet is hasonlóan kezdődik, mint a 8. Itt is egy történetről olvasunk. Míg a 8. azt láttuk, hogy az Úr Jézus megbocsát, és elengedi a vétkét, bűnét egy házasságtörő asszonynak, addig most egy gyógyítási történetről van szó. De mielőtt az Úr Jézus találkozik ezzel a vakon született emberrel. Azt láttuk, hogy sok ember vette körül Jézust a jeruzsálemi templomban, hallgatták a tanítását, voltak, akik szembeszálltak vele, voltak, akik hittek benne, és akik hittek benne, azokat tanította, továbbvezette őket, de hát közben mondott kemény dolgokat, amik nem igazán tetszettek az embereknek, elmondta, ti az ördög atyától vagytok, az atyátok kívánságát teljesítitek, mert az ember ölő volt kezdettől fogva. És ezzel Jézus arra utalt, hogy tudta, hogy ezek az emberek őt meg akarják ölni. És ezért mondta, hogy az ördög atyától vagytok. Mert az ördög embergyilkos és hazug. Ezt mondja róla Jézus. Az ördög munkája arra irányul, hogy ebben a világban öljön és pusztítson. Megtévessze, becsapja az embert. Olyan irányba irányítsa, terelje, ahol eltávolodik Istentől. És mindez sokszor úgy teszi, hogy elhiteti az emberrel, hogy nincs is Istenre szükséged. Mert nélküle is fogsz boldogulni, nélküle is győzelmeket aratsz, nélküle is eléred a célod, meg tudod magad menteni, sőt, már akár majd örök életet tudsz magadnak szerezni. Nincs Istenre szükséged. Olyan beavatkozásokat tudsz végbevinni az embernek a testében, hogy minek neked az Isten? Mindent megoldotok ti magatok. És az embernek sokassága ezt elhiszi. Aztán gyakran rávezeti őket arra, hogy ahhoz, hogy célotokat elérjétek, ahhoz, aki az utatokba áll, az félre lehet söpörni. Ugye milyen szépnek tűnő gondolatot adott az embernek. A cél szentesíti az eszközt. És ha neked olyan jó céljaid vannak, akkor az eléréséhez fegyvereket is használhatsz, megölheted, elpusztíthatod, átgázolhatsz rajta. És az ember ezt elhiszi. Az ember ezt elhiszi. Ugye ördög atyától vagytok, mert meg akartok ölni. Miért? Mert az ördög akarja, hogy pusztuljon az ember, az ördög ebbhez felhasználja az embert, pusztítsátok ti egymást. És azért mondja Jézus, hogy az ördög atyától valók vagytok, mert viszont Isten azt mondja, hogy ne ölj. És nem akarja azt, hogy ölés, pusztítás legyen. És nem akarja, hogy tönkrement életek legyenek, hogy tönkretegyük egymás életét. Ezt ő nem akarja. Ezt a gonosz akarja, és az az ember, aki a gonoszra hallgat. Vagy az az ember, aki nem ismerte meg Isten akaratát, és azt hiszi, hogy az a jó, amit maga körül lát. És hogyha erre hallgat, ezen az úton megy, akkor bizony sok sebet okoz, meg maga is sok sebet kap. És hogy Jézus ilyeneket mond, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, ez nem tetszik. És a 8. fejezet azzal zárul, hogy köveket ragadtak, hogy rádobálják, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ez is bizonyítja azt, amit Jézus mond, hogy tényleg meg akarják őt ölni, és hogy mennyire a gonoszra hallgatnak, mennyire tiltakoztak ellene. Na honnan veszed, hogy mi meg akarunk ölni, az ördögtől vagy, mondták neki. És aztán ők maguk bizonyítják, hogy mennyire jól látja a gondolkodásukat, a szívüket Jézus. És így lát minket, és látja, mi van bennünk, hogyan gondolkodunk. Azt is fölismeri, hogy ha mást mondunk, mint amit gondolunk, esetleg magunkba dédelgetünk gonosz dolgokat kifelé, meg nagyszerű képet mutatunk, ezt is látja. Őt nem lehet megtéveszteni. De nem lehet idő előtt megölni sem. Nem lehet megkövezni. Egyrészt azért, mert nem jött el még az ideje. Jézus nem akkor hal meg, amikor ezt az emberek eldöntik, hanem akkor, amikor az atya kijelöli az időt, és nem megkövezés által fog meghalni, hanem a kereszten fog meghalni. Mert ez van megírva az Ószövetségben, és a kereszten veszi magára a mi bűneinket, lesz átokká értünk és helyettünk, mert meg van írva, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. És ő ezt az átkot magára veszi ott a fán, a bűneink átkát. Ezt ők nem tudják. Ezért Jézus el tud menni. Az atya megőrzi, és nem tudják megkövezni. És ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vak embert. Ez is olyan megrendítő, hogy Jézus annak a tudatában, hogy meg akarják őt kövezni, meg akarják ölni, meglát egy bajba jutott, segítségre szoruló embert, egy nyomorultat, aki születésétől fogva él sötétségben, bezártságban, nem látja maga körül a világot, nem látja az embereket, nem tud igazán kapcsolatot teremteni, és Jézus meglátja. Nem menekül. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem menekül, csak egyszerűen, nyugodtan, az atyára figyelve elhagyja azt a terepet, ahol meg akarják kövezni, de mivel nem menekül, ezért érzékeny mindarra, ami őt körülveszi, ezért meglátja azt, amit talán mások nem vesznek észre, meglátja, hogy van ott egy ember, akinek segítségre van szüksége, meglátja, hogy van ott egy olyan ember, akin keresztül fölragyoghat Isten hatalma és dicsősége. Mert Jézus mindig azt tartott a szem előtt, hogy meglátszódjon az ő életén, szolgálatán keresztül az atya hatalma, az atyának a dicsősége, hogy reménység keletkezzen az emberek szívében, hogyha mi nem tudunk megoldani egy problémát, de Istennek van hatalma rá. És ennek a reménységnek a felébredésére van a mi szívünkben is szükség. Mert hányszor csak addig tart a reményünk, amíg emberileg tudunk megoldásokat, amíg biztatnak, bátorítanak minket, hogy igen, ezt meg tudjuk oldani, erre van orvosság, erre van segítség, de ha azt mondják, hogy mi már ezzel nem tudunk boldogulni, milyen könnyen elcsüggedünk, elreménytelenedünk, feladjuk. És hát Jézus jön ehhez az emberhez, megmutassa, hogy nem kell feladnod, és több évtized után is megfordulhat az életed, változás állhat be azon a területen, ahol ezt nem is gondoltad. De tehát ez az ember nem gondolta azt, hogy ő valaha látni fog. Tehát nem arról van szó, hogy látott egy darabig és elveszítette a látását, hanem úgy született erre a világra, hogy nem működtek a látó szervei. Nem tudott abszolút látni. És ő nem gondolta, hogy ez változhat. Biztos az akkori lehetőségek szerint a szülei mindent megtettek, próbáltak segíteni. Kerestek megoldást, de ezzel nem tudtak mit kezdeni. És Jézus jön, és felmutatja, hogy igen, Isten számára valóban semmi sem lehetetlen, és jó, hogyha mi is ezzel a hittel vagyunk. Másrészt, mint tanítványok, Jézusnak a követői, jó, hogyha mi is így túl tudunk látni a saját problémánkon, és észreveszük a másik embert. Ugye Jézust meg akarják kövezni, meg akarják ölni, és ez a probléma őt nem beszűkíti, nem csak erre figyel, hanem túlnéz rajta, és meglátja ott azt a vakon született embert, meglátja azt a másikat, aki segítségre szorul. És ezen el kell gondolkodni, hogy mint tanítványok, mi túl tudunk-e látni a saját nyomorúságainkon, lehetetlennek tűnő helyzetünkön, vagy esetleg a támadásokon, amik érnek minket, hisz itt is Jézus támadják, Vagy magunkba fordulunk, csak azt látjuk, bántanak, jaj, nem merek sem erre sem mozdulni, vagy figyelek fölfelé, Jézussal megyek tovább, és megnyílik a szemem arra, hogy észrevegyem a másikat, és talán azt fogom látni, hogy a másiknak még nagyobb a nyomorúsága, a problémája, mint az enyém. Tehát tovább megy, látott egy születésétől fogva vakembert. Itt még nem látjuk, hogy Jézus bármit is tenne, vagy hogyan nyilvánul meg az ember felé, hanem a tanítványai, akik szintén látják ezt az embert, odafordulnak hozzá, egy kérdést intéznek hozzá. Tehát nekik, amikor meglátják ezt az embert, ez probléma. Ez is egy érdekes, ott vannak már régóta Jézus körül, hallgatják őt, látják a tetteit, és még mindig nem igazán Jézusnak a hatása látszódik az életükön, mert még mindig a környezetük hatása. Még mindig az alatt, a hatás alatt vannak, amit Jézus elhívása előtt a maguk környezetében tapasztaltak és hallottak. Ugye a maguk környezetében ugye azt hallották, hogy ha volt egy olyan ember, aki betegen született, vagy menet közben érte valami súlyos betegség, vagy tragédia, azt mondták, mert bűnös. Vagy ő vétkezett, vagy a szülei, és akkor harmad és negyed íziglen hordozza a következményét. És hát azt látjuk, hogy a tanítványok még mindig ebbe vannak. Megkérdezik, mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? És annyira megrendítő ez, hogy egyik nem a vakhoz fordulnak, hogy barátom, milyen nehéz lehet neked, nem látsz a születésed óta. És nincs is rá, vagy eddig nem volt rá esélyed, hogy láss. És te ezt így is gondoltad. De mi ismerjük azt, aki meg tud téged gyógyítani. Nézd, itt van Jézus, ezzel eljött számodra az életváltozásnak az ideje. Bízzál Jézusban. És azt sem látjuk, hogy Jézushoz fordulnának oda, hogy mester, hát könyörülj rajta. Hát hisszük, hogy te tudsz neki látást adni. Mert annyi csodát átéltünk, viszont láttuk a hatalmat. Jézus, segíts rajta. És ezt sem mondják. Csak azt idézik Jézusnak, amit hallottak. Ennyire meg tud kötözni a hagyomány. Ennyire meg tud kötözni a sok babona, meg másoknak a Biblia nélküli véleménye, hogy ahhoz ragaszkodunk, és amikor egy konkrét élethelyzet van, akkor nem az ige jut eszünkbe, hanem az, hogy mit mondtak gyerekkoromban, mit hallottam. És olyan szomorú, hogy ezek a tanítványok ezt, amit hallottak gyerekkorukban, meg az eddigi életükben, ezt nem értékelték fölül Jézus szavai által. Nem vitték oda Jézushoz, hogy korrigálják, hiszen már látták, hogy Jézus másképp tekint az emberekre, hogy Jézus másképp látja a dolgokat. És vajon mi oda visszük-e korrekcióra Jézushoz a hagyományainkat, az elképzeléseinket, vagy azt, amit hallunk. Oda visszük-e az ige mellé, hiszen ugye mi azt mondjuk, hogy életünk zsinór mértéke a Szentírás, de hát én minden tant, ezt is könnyű mondani, de valóban így teszünk-e? Oda tesszük az ige mellé, az ige fényébe, és igyekszem meglátni, hogy mit is mond az ige erről. És hogyha az ige fölülbírálja, ha azt mondja, hogy nem úgy van, ahogy te eddig ezt tanultad, hallottad, ahogy gondoltad, akkor változtatok is rajta. Akkor most már ahhoz igazodok, amit az ige mond. És Jézus válaszol nekik, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Tehát Jézus nem teszi bűnössé sem ezt az embert, sem a szüleit, tehát nem egy konkrét bűnhöz, cselekményhez köti, hanem azt, hogy azért történt, hogy nyilvánvaló legyen ez is benne az Isten munkája. Ez rámutat arra, hogy a bűneset óta a bűn, a nyomorúság, a betegség, a halál itt vannak ebben a világban. Ahhoz nem kell külön valakinek vétkezni, hogy legyen egy tragédia, mert benne van ebben a világban. Mivel Istentől elszakadtunk, meg vannak a következményei. De nem Isten adja, hogy valaki betegséggel szülessen, hanem ez azért, mert sok minden elromlott ebben a világban. De mit mond Jézus? Tehát nem Isten okozta, hogy ez az ember vakon szülessen, de Isten az, aki ebből a rosszból jót akar és tud kihozni. Ezért hozta el Jézus. Persze ez nem automatikusan megy, hogy Jézus járja a vidéket, és mint egy mágus ráteszi az emberekre a kezeit, és akkor mindenki meggyógyul. Nem látjuk azt, hogy kapcsolatba kell vele kerülni, és nagyon fontos, ahogy majd látjuk, a benne való hit és engedelmesség. Tehát a hitünk engedelmességét azt igényli Jézus. Tehát, hogy láthatóvá legyen benne az Isten munkája, vagyis, hogy Isten azt akarja, hogy egy-egy rendbe jött, meggyógyult ember élete által mások is fölismerjék Isten hatalmát. De ez a vakon született, abban lesz Isten eszköze, hogy majd a környezete lássa, hogy milyen hatalma van az Istennek. Hogy mit tud kihozni egy ember életéből. Tehát ezt nagyon látni kell, hogy elrontani, tönkretenni, azt nem Isten teszi. A gonosz az, aki mindent megtesz, hogy minket minél nyomorultabb állapotba juttasson, Isten pedig Jézusban pontosan az ellenkezőjét teszi, helyre akar állítani, jobba akarja tenni az életünket, és üdvösséggel ajándékozz meg Jézusért. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. És Jézus folytatja tovább, hogy Isten elküldte őt, és amíg ő itt van, sőt, ki lehet tágítani ezt, hogy amíg itt van az egyház, itt van Az a közösség, amely őt képviseli, ha igazán képviseljük, addig nappal van. Addig nappali világosság van. Bármennyi nyomorúság legyen ebben a világban, és lássuk azt, hogy már egyre nagyobb a sötétség, még az egyházban is, de mégis nappal van, mert itt van az evangélium. Mégis nappal van. És miért mondjuk, hogy amíg itt az egyház? Azért, mert Jézus úgy szól, hogy amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk. Milyen érdekes, hogy Jézus beszél magáról, hogy Isten, aki elküldött engem, és aztán nem úgy folytatja, hogy amíg nappal van, annak dolgait kell tennem, aki elküldött, hanem azt mondja, hogy kell tennünk, többes számban beszél, tehát belevonja a tanítványait is. Azt mondja, mi egy csapat vagyunk, elhívtalak benneteket, egy csapat vagyunk, hozzám tartoztok, és majd amikor én nem leszek itt veletek már, mert visszamegyek az atyához, akkor ti fogjátok ezt a világosságot vinni tovább. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Világosságot hozott. És ez igaz. Testi és szellemi, lelki értelemben. És ezt a vakon született meg fogja tapasztalni. De Máté evangéliumában olyat is olvasunk, amikor Jézus a tanítványokra mutat, és azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Tehát Jézus eljött, hogy fényt hozzon az életünkbe, aztán amikor ő már nem lesz itt, a tanítványok, az egyház a világosság, vagy az egyháznak kellene, hogy ez a világosság legyen. Hogy közvetítse Isten dolgait, hogy ne a sötétség legyen. De mit mond, hogy amíg nappal van, mert eljön az éjszaka. Mert eljön az éjszaka. Ebben benne van egy sürgetés, hogy igen, vigyétek a világosságot, tegyük annak a dolgait, aki elküldött. Úgyhogy megfordítja Jézus az emberi szemléletet. Az emberi szemlélet, hogy a magunk dolgaira koncentrálunk, az az első, az én ügyem, az én dolgom, a gyerekeim, a körülöttünk lévő dolgok, amikhez érdekünk fűződik. Jézus pedig azt mondja, hogy amíg nappal van, addig tegyük az Isten dolgait, sürget. Ne a magad dolgai miatt sürögjél, jaj, gyorsan el kell intézni, hanem gyorsan tedd az Isten dolgát, vidd a világosságot, mert eljön az éjszaka, és nem lehet munkálkodni. Vidd a világosságot, hogy minél több ember fölébredjen, életre jusson, hogy a sötétségből kikerüljön, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka. Ugye az éjszaka jelenti, hogy azt, amikor Jézus meghal, feltámad, visszamegy az atyához, és nem lesz a tanítványokkal. De jelenti a tanítványok életében azt is, hogy amíg nappal van, addig van lehetőség munkálkodni, tehát az életünket, amíg itt vagyunk a Földön, addig van lehetőségünk arra, hogy mások életében Isten hatalmát, munkáját nyilvánvalóvá tegyük, amíg élünk. Amikor befejezzük itt az életünket, már senki nem munkálkodhat. Se Istenért, se önmagáért, és ezért sürget Jézus. Mert eljön az éjszaka, eljön az idő, hogy befejeződik itt az életünk, de eljön az idő, amikor letelik az egyháznak is az ideje, a kegyelem ideje, és ezért kell munkálkodni, hogy minél több emberhez eljuttathassuk az evangéliumot. Ezeket mondta, majd a földre köpött nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. És azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti, küldött. Hát ön egy számunkra érdekes. Vannak, akik számára lehet, hogy visszataszító is. Hát Jézus a földre köp. Ott mindenki előtt köpköd. Aztán a nyálból por segítségével egy kis sarat készít. Meg turkál is benne. De biztos sokakban ilyen ellenérzést váltanak ki. Hát az egyik dolog, amit kell látnunk, hogy abban a világban ugye a nyálnak gyógyító erőt tulajdonítottak, és használták orvoslásra. És tulajdonképpen Jézus itt most igénybe veszi az akkori gyógymódot. De itt nem áll meg. Én úgy látom, hogy tulajdonképp azért veszi igénybe, ugye majd rákeni a vaknak a szemére a sarat, hogy ezzel mutassa be, hogy a ti gyógymódotok végleges, vagy véges. Nem tud eredményt adni. Nélkülem a ti gyógymódotok eredménytelen. Mert ugye rákeni a sarat a szemére a vaknak, és nem gyógyul meg. És nem gyógyul meg. És nem történik semmi. Elképzelhető, hogy ezt már korábban is alkalmazták ennél az embernél. És most a tanítványok előtt is demonstrálja Jézus, hogy ne a ti gyógymódjaitokba bízzatok. Többre van szükség. Ha igazi gyógyulást akar az ember testben, lélekben, akkor többre van szükség. Mi ez a több? De föltehetjük a kérdést, hogy ki ez a több? Jézus. Őre van szükség. Ő a csoda. Ő a csoda. Ha ő nincs jelen, hiába kenik a sarat ennek az embernek a szemére, bárki nyálából készíthetik, nem lesz semmi eredmény. Azonban azt is meg kell látni, hogy még valamire szükség van, mégpedig ennek az embernek az engedelmes hitére. Az engedelmességére. Mert mi történik, rákeni Jézus a sarat a szemére, és nem jött vissza a látása, ellenben azt mondja neki, hogy menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. És ezt a vakembert felszólítja Jézus, hogy menjen vakon, megmondja, hogy hova, és ott mosakodjon meg. És ezen múlik minden, hogy ez a vak erre hogy reagál. Gúnytűzöl belőlem. Nem elég, hogy összesarasztad a szememet, az arcomat? Most még kicsúfolsz, hogy vakon menjek el ahhoz a medencéhez. És nem ezt teszi. Azt olvassuk, elment és megmosakodott. És amikor visszatért, már látott. Tehát Jézus megkenni sárral a szemét, aztán azt olvassuk, visszajön, megmosakodott és visszajön. De a kettő között ott van, hogy elment a tóhoz. És ezt nem lehet kihagyni. Ha nem megyek el, ha nem teszem azt, amit Jézus mond, akkor nem történik semmi. Akkor nem változik az állapotom, az életem, annak a minősége. És ez az ember ebbe példa. Szóval ugye ő maga is elmondja, hogy azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, mosakodj meg, elmentem tehát, és megmosakodtam. És megjött a látásom. Ilyen egyszerű. És tenni kell, amit mond Jézus. Tehát tényleg ilyen egyszerű. Pont a legegyszerűbb dolgok sokszor a legnehezebbek. Leszerűnek hangzik, hogy menj el, mosakodj meg. De nem mindig ilyen egyszerű. Gondoljunk csak vissza a szíriai hadseregparancsnokra, Námára. Igaz, ő nem vak volt, hanem leprás, de ugyanez a folyamat játszódott le, amikor elmegy a prófétához, akkor a próféta nem megy ki elé, és nem kezd valami különleges kezelésbe, be se hívja magához, csak annyit mond neki, hogy menj el a Jordánhoz, aztán merülj bele 7-szer a vízbe, és megtisztulsz. És mi lett ennek a prófétai szónak a következmény, hogy dűbe jött Námán, és ott akart hagyni mindent, már visszafordítatta a lovakat, hogy gyerünk haza, hogy sokkal jobb folyók vannak, meg gyógyvizek, inkább ott fogok majd lubickolni a gyógyforrásokba, és a szolgái azt mondták neki, hogy uram, hát ha a próféta valami nagy dolgot tett volna, kért volna, hát nem tetted volna meg. Eleve hoztál egy csomó pénzt, hogy fizess. Egy rakás pénzt odaadtál volna, de ha azt mondja a próféta, hogy adj nekem 100 talentum aranyat, kiadtad volna a parancsot, pakoljuk le a kocsiról, zokszó nélkül ott hagytad volna. És csak ennyit kér a próféta, menj el és fürödj meg, hogy engedelmeskedj. Ja, ugye milyen nehéz egy olyan embernek engedelmeskedni, aki hadsereg parancsnok, aki ahhoz van szokva, hogy ő ad parancsot másnak, és azt teszi, amit mond. A kapernaumi százados pont ebbe volt nagy. Nem? Hogy ő fölismerte, hogy Jézus a főparancsnok, és neki kell ő hozzá mennie, nem Jézusnak a házába. És azt mondta ugye, hogy mikor Jézus elcsodálkozik a hitén, akkor azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, de szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám, mert én is hatalom alá tartozom, és hogyha én is azt mondom egy szolgámnak, menj el, megteszi. A Kapernaumi így tekintett Jézusra. Szól egy szót, és megtörténik. Námán nem így tekintett a prófétai szóra, bár amikor ezt mondják neki a szolgái, akkor meggondolja magát, elmegy, bemerítkezik, és úgy lett, ahogy a proféta mondta, megtisztult. Hát csak ennyire volt szükség, hogy hittel menj el, tedd, amit mond a proféta, aztán szállj le a kocsiról, kicsit alászkodj meg, tanulj meg lefele szállni, merülj meg a folyóba, és meggyógyulsz. Ez az ember pedig azért nagy előttünk, mert Jézus első szavára elmegy. Nincs kifogása, elmegy és megtisztul. És kérjük mi is ezt az engedelmességet szívünkbe, hogy okoskodások, spekulációk helyett mindig azt az egyszerűt tegyük meg, amit Jézus mond. De soha nem kér bonyolultat, csak egyszerűt. És engedjünk a gőgnek, a kísértőnek, hogy hát csak ez. Ilyen egyszerűt kér. Ilyen megalázót, mi nem kér valami nagyobbat. És ennyit kér, hogy menj el, mosakodj meg, menj el, tedd meg, és hogyha megyek és teszem, akkor én is átélem. A gyógyulást, a szabadulást, az életváltozást. Ami még kiemelendő és pozitívum, hogy amikor nem tudják eldönteni, hogy ő volt-e az a vak, akkor vállalja, hogy igen, én vagyok az, és akkor megkérdik, hogy hogyan nyílt meg a szeme, vállalja a gyógyítóját is, Jézust. Nem azt mondja, hogy a sár gyógyított meg, hanem elmondja, igen, rákente a szememre, aztán elmentem a Siloámhoz, megmosakodtam és megjött a látásom. És rámutat, hogy hittel, engedelmességgel mentem, megtettem, amit Jézus kért, és annak a következménye a gyógyulás, és ezzel Isten dicsőségét hirdeti, ezzel rámutat, hogy nem én, nem a másik ember, hanem Isten hatalma az, ami képes ilyen nagy csodát az életünkbe végbe vinni, mert nincs nagyobb csoda, mint amikor az embernek megjön a látása, mégpedig a lelki látása, hiszen nem csak ez az ember volt születésétől fogva vak, hanem minden ember születésétől fogva vak. Vak Isten dolgai iránt. És ahhoz Jézussal kell, az igével kell találkozni, hogy ez a vakságunk meggyógyuljon, és lássuk Istent, lássuk az ő hatalmát, lássuk az ő kegyelmét, és fölismerjük, hogy egy újat kezdhetünk vele. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó látni téged, hogy nem csak magadra figyeltél, amikor tudtad, hogy meg akarnak ölni, nem magaddal voltál elfoglalva, hanem észrevetted azt az embert, aki minden reményét elveszítette arra, hogy egyszer még látni fog. És te megálltál mellette. És köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy ha veled járunk, ha az ígéret olvassuk, akkor ne a régi hagyományokra, babonákra, mondákra, elképzelésekre hallgassunk, hanem ezeket mind vigyük már oda hozzád, és korrigáljunk ezeken a véleményeken, igazítsuk a te ígédhez, és ami nem áll meg, azt vessük el, dobjuk el, és merjünk mindig arra hallgatni, amit te mondasz. Azt fogadjuk el, ahogy te látod az életet, az embert, ezt a világot, és merjük ezt képviselni. Bocsáss meg, hogy sokszor mi is úgy vagyunk, mint ezek a tanítványok, hogy nem reménységről beszélünk, nem azt mondjuk, hogy ne csüggedj, mert ismerem Jézust, és tudom, hogy tud rajtad segíteni, hanem inkább azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit tett az a másik, hogy ilyen helyzetbe került. És bocsáss meg, amikor neked se beszélünk azokról, akik bajba vannak, akiknek megrekedt az életük, akiket valamilyen nyomorúságért, akik szenvednek, és szeretnénk most, Urunk, teljes szívvel feléjük fordulni, hozzád vinni őket, kérni, hogy könyörülj rajtuk, avatkozz be az életükbe, hogy meglássák, hogy nem az emberi gyógymódok, módszerek segítenek rajtunk, hanem egyedül te, mert te vagy a csoda, akire szükségünk van. És Uram, köszönjük, hogy veled való találkozás által a mi vakságunk is elmúlhat. És jövünk, Uram, ad, hogy kimerjük mondani, hogy igen, vakon születtem, lelkilátás nélkül, bűnben, de könyörülj rajtam, és adj nekem látást, adj új felismerést, adj benned való élő hitet és engedelmes szívet, mert ennek az embernek az élete is az engedelmesség által gyógyult. És Uram, add, hogy így tegyük azt, amit mondasz, kétkedés nélkül, zúgolódás nélkül. Eléd visszük, Uram, a betegeket, beteg testvéreket, a gyülekezet betegeit is, családunkban vagy környezetünkhöz, kapcsolatainkhoz tartozó betegeket is. Uram, hogy te meg tudod őket gyógyítani, szabadítani, de attól, hogy ők ezt felismerjék, és hittel tudjanak kiáltani hozzád, hogy segítségül hívjanak téged, hogy akarjanak megújulni szívükben, egész lényükben. És könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a megfáradtakért. Eléd visszük a házaspárokat, családokat, gyermekeket. Könyörgünk, Uram, a szenvedélybetegekért, adj nekik szabadítást. Könyörgünk háborúskodókért, hogy tudjanak hozzád kiáltani, hogy ismerjék föl, hogy te azt mondod nekünk, hogy ne ölj, de képtelenek vagyunk megtartani, ezért a te szabadításodra van szükséged, mert nélküled semmit sem cselekedhetünk. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 226. dicséretnek az utolsó versét, és meghirdetem, hogy az Úr akarja, és élünk csütörtökön 6 órától lesz hétközésten tisztelet, majd vasárnap 10:30-tól úrnapi isten tisztelet a missziós házban. Tehát a 226. dicséret 4. verse, dicsértessél, Atya. Yeah.